Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Emberi szerveket utánzó mikrocsipeken kialakított mesterséges szövetek vizsgálatán dolgoznak magyar kutatók egy nagy nemzetközi konzorcium részeként. A jövőben akár egyéni betegekből származó mintákon végzett kísérletek segíthetik a gyógyszerek hatékonyságának biztonságosabb és gyorsabb tesztelését. Itt van velünk Füries Péter, a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Mikrorendszerek Laboratórium főmunkatársa, címzetes egyetemi docens. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
A mesterséges szövetek milyen mértékben hasonlítanak az emberi szövetekre?
Hát per pillanat még nem teljesen úgy kell elképzelni őket, mint hogyha egy megfelelő méretű élő szövet lenne, de funkciójukat tekintve nagyban hasonlítanak hozzá. Tehát például, hogyha elképzelünk egy ilyen mikrocsippen előállított, mondjuk egy szív izom szövetet, akkor azt úgy tudjuk elképzelni, hogy az valóban tényleg mozog, és mint dobog a csipen belül is. Tehát, hogy funkciójukat tekintve teljesen hasonlóak.
És egy külső szemlélő nézi meg ezt a mikrocsipeken működő emberi szövetet, akkor talál bármilyen hasonlóságot a szív, mert azt mondta, hogy szív, emberi szív szövete, és egy ilyen mikrocsipen meglévő emberi szív szövet között?
Hát tulajdonképpen a funkcióját tekintve az, hogy hogyan mozog, vagy hogyan táplálkozik, hogyan él, hogyan viselkedik egy csipen belül, az nagyon hasonló, emiatt is képesek arra ezek a csipek, hogy valamilyen módon modellezni tudják ezeknek a viselkedését, például valamilyen gyógyszerhatóanyagra adott válaszukat, vagy akár más behatásra, vagy esetleg akár betegségekre adott válaszukat is.
És azt a bizonyos szövetet, ami a csipbe kerül, azt hogy állítják elő, vagy miből állítják elő?
Hát leginkább ugye ezek indukált őssejtekből szokták előállítani, ami azt jelenti, hogy akár bioprintinggel, tehát akár mondjuk printeléssel, tehát minthogyha egy inkjet printert képzelnénk el, akár azzal is elő lehet állítani, és így alakíthatnak ki megfelelő kémiai környezetben, megfelelő növekedési faktorok segítségével olyan sejteket, amire éppen szükség van ezeken a csipeken.
Milyen a mikrostruktúrált platform?
Hát ugye érdemes az elejétől kezdeni, ugye sok esetben, hogyha mikrocsipekről beszélünk, akkor nagyon sokan arra gondolnak, hogy ezek az elektronikában alkalmazott mikrocsipek.
Igen.
És ugye először, hogyha mondjuk csipről van szó, akkor arra gondolunk, hogy a számítógépekben, a telefonunkban vagy az autónkban elhelyezkedő vezérlő elektronikai csipek, integrált áramkörök. Azonban ugye a 90-es évek vagy a 2000-es években elkezdték használni ezeket a technológiákat olyan eszközök előállítására, mint például a félvezető technológiával előállítható szenzorok. Ezekből nagyon jól ismerjük a telefonunkban elhelyezett például gyorsulásérzékelőket, erőmérőket, vagy más olyan nyomásmérő szenzorokat. Ezek teljesen elterjedtek, nagy tömegben gyártják, viszont ezeket a technológiákat használni lehet olyan eszközök kialakítására, mint például a mikrofluidikai rendszerek, tehát mikroáramlási rendszerek, ami tulajdonképpen kicsi csatornákat, reakciótartályokat tartalmaznak, ezekből épül föl, és lehetővé teszik, hogy akár egy picike kis szövetdarabot el tudjunk helyezni benne, és a csatornákon keresztül tápfolyadékkal tudjuk ellátni, vagy tudjunk beinjektálni olyan gyógyszerhatóanyagokat, aminek például a hatásaira kíváncsiak vagyunk. Tehát tulajdonképpen mikrofluidikai rendszerekről van szó, csatornákkal, kamrákkal.
Ezt nevezik organon chip technológiának?
Igen, tulajdonképpen igen. Hát a kutatók hajlamosak mindenféle ilyen nagyon speciális nevet adni ezeknek a technológiáknak, és ugye a Lebona chip az mondjuk egy laboratórium, a chipen, egy chipen elhelyezett laboratórium, organon chip az ugye egy szövet a chipen, tehát ugye ez jellemzi azt a rendszert, ami lehetővé teszi számunkra az, hogy egy megfelelő környezetben picike kis szöveteket, szövetdarabokat, szövetmodelleket tudjunk tenyészteni, életben tartani és vizsgálni.
És elvileg akkor ez a fajta technológia, ez alkalmas arra, hogy kvázi ne kelljen állatkísérleteket folytatni, ne kelljen akár emberkísérleteket is folytatni?
Hát talán azt is mondhatnám, hogy a tudósok vagy a kutatók reménykednek ebben, de ettől egy kicsit talán már előrébb is tartunk, ugyanis a nemzetközi szabályozások is abban az irányba mutatnak, hogy 10 év távlatában ne használjunk állatkísérleteket a gyógyszerhatóanyag tesztekre. Tehát a nemzetközi szabályozás már lehetővé teszi azt, hogy állatkísérletek nélkül teszteljenek gyógyszerhatóanyagokat, és ugye ebből egyenesen következik, hogy hát a következő 10 évben meg kell oldanunk ezt a problémát, és ezeket a csipeket tekintjük most per pillanat a leginkább elfogadottnak, vagy a leginkább reményteljesebbnek arra, hogy mesterséges szöveteken tudjunk tesztelni különböző gyógyszerhatóanyagokat. Úgyhogy nem csak azt mondanám, hogy reményteljes, hanem azt mondanám, hogy már-már ez egy kötelezőnek tekinthető, vagy hogy kötelezően megoldandó feladatnak is tekinthető a tudósok számára ez a kérdés.
A kozmetikai iparban már betiltották az állatkísérleteket, legalábbis én úgy tudom, nem tudom, hogy ezt jól tudom-e, vagy nem.
Hát a szabályozások ebbe az irányba mutatnak, így van. Tehát, hogy a különböző nemzetközi szabályozó szervezetek is 2035-re, ha én jól tudom, de utána kell nézni pontosan, a gyógyszerkísérleteknél is ugyanezt a szabályozást fogják bevezetni, tehát tiltani fogják az állatkísérleteket.
Mindenfajta állatkísérletet? Mert hogy azért van különbség állatkísérlet és állatkísérlet között.
Hát igen, de a kutatási célú állatkísérletek valószínűleg azoknak az alkalmazása ettől bonyolultabb és komplikáltabb, de az egyértelmű, hogy az állatkísérleteknek a csökkentése az egy teljesen nemzetközi és elfogadott trend a mai viszonyok között.
Tehát akkor már patkányokon sem lehet, meg én muslicákon sem. Az a kedvencük egyébként a biológusoknak a muslicákon való kísérletezés. Azt se szabad majd csinálni?
Hát valószínűleg először a gerincesek, nagyobb fejlettségű állatoknak a védelme az elsődleges, és akkor utána mindent valószínűleg egyszerre nem lehet, de dolgozunk azon mi is, meg a szabályozók is dolgoznak azon, hogy minél inkább hát humánusabb megoldásokat találjanak ezekre a kérdésekre.
Azt olvasni a kutatásról szóló ismertetőben, most idézek, hogy a Hunren-Eck mikrorendszerek laboratóriumának szakemberei a gyógyszerhatóanyagok, illetve a biológiai kísérletek során releváns egyéb marker molekulák koncentrációjának folyamatos követésére alkalmas optikai, elektrokémiai és plazmonikai szenzorrendszerek fejlesztésében vesznek részt. Milyenek ezek a szenzorrendszerek? Ezek érzékelik a változásokat, ugye?
Igen, hát ugye úgy kell elképzelni egy ilyen ezt a projektet is, hogy ez egy viszonylag nagy konzorcium. Nem csak nemzetközi szinten, hanem különböző kutatási és tudományos területeket tekintve is. Ugye nagyon sok biológus, orvos dolgozik benne, és az a kutatási vonal, vagy inkább mi ugye a technológia oldaláról érkezünk, félvezető fizikusok, mikrotechnológusok vagyunk, tehát a mi szakterületünk inkább az érzékelők fejlesztése. És ugye, amit mi célul tűztünk ki, hogy segítsük ezeket a kísérleteket, a szöveteknek a kémiai környezetét szeretnénk minél pontosabban meghatározni. És a célunk az, hogy azt a gyógyszerhatóanyag koncentrációt, amit ezekben a csipekben kialakítanak, azt nagyon pontosan tudjuk monitorozni. Tehát, hogy egy adott dózis, amit megkap mondjuk egy ilyen csipen keresztül, egy ilyen mikrofluidikai rendszeren keresztül egy gyógyszerhatóanyag dózis, amit megkap a szövet, azt nagyon pontosan tudjuk vizsgálni, és annak a pontos változását is, tehát a farmakokinetikáját is nagyon pontosan tudjuk vizsgálni, és ezért a mi célunk az, hogy különböző optikai módszerekkel, ami egyrészt fluoreszens módszerekkel, másrészt akár a Raman spektroszkópia is képben jöhet ebben az esetben, nagyon pontosan meghatározzuk a gyógyszerhatóanyag koncentrációt. Ez csipek esetén is nagyon fontos, tehát az organon-csip kísérletek esetén is nagyon fontos, de ez a mérési módszer akár kiterjeszthető a terápia monitorozásra is, tehát az, ami azt jelenti, hogy akár humán emberi vérben is lehet mérni ilyen gyógyszerhatóanyagot, és akkor már egy picit ugye a terápia tervezés a személyre szabott gyógyítás területére evezünk ezekkel a megoldásokkal.
Mi ebben a forradalmi, mármint az önök kutatásában, az, hogy egy csippet összeházasítanak egy emberi szövettel, vagy egy állati szövettel? Vagy, mert hogy ilyet még nem csinált ezelőtt senki sem?
Hát ez egy nagyon friss kutatási terület, én úgy gondolom. Ugye a hajtóereje az egyrészt, ahogy mondtam, az nemzetközi szabályozás is, de ugye ez egy nagyon-nagyon friss és nagyon-nagyon izgalmas és pezsgő kutatási terület per pillanat. Az, hogy tényleg hogyan lehet létrehozni minél inkább bonyolultabb szerveket, vagy szervkezdeményeket csipeken, és ezekkel a megoldásokkal gyógyszerhatóanyagokat tesztelni, de ugyanúgy akár egy betegségmechanizmusnak a lefolyását lehet vizsgálni. Abban az esetben, hogyha több ilyen szerv modellt tudunk mondjuk egy csipen létrehozni, akár a betegségek során a szervek egymásra hatását is lehet vizsgálni. Ugye talán egyik legkritikusabb, vagy ilyen kritikus kérdés volt az mondjuk a COVID hatásmechanizmusánál is, hogy hogyan hat ez a vírus a különböző szövetekre, hogy nem csak mondjuk egy szövetet támad, hanem tényleg különböző sejtcsoportokat is megtámad. Tehát erre is alkalmas lehet az organon chip technológia. És hát ugye terápia tervezésre, különböző gyógyszerhatóanyagnak a kipróbálására, és hogyha nagyon előre nézzünk, akár arra is, hogy mondjuk akár biopsziával, humán, tehát emberből kivett sejtek tenyésztésével, vizsgálatával, akár személyre szabott terápia kialakítását is elősegíthetik ezek az eszközök.
Ismét ebből a cikkből idéznék, a német mikrofluidik Chipshop GmbH cég által vezetett 51 tagú európai konzorcium távlati célja, hogy a projektben kifejlesztendő OOC technológia ne csak az ellenőrző gyógyszertesztelést tegye lehetővé, hanem a betegségek patofiziológiájának megértését is. Erről beszélt most éppen.
Így van, így van.
Ez azt jelenti, hogy a különböző betegségek kialakulását, lefutását is meg lehessen ismerni.
Így van.
A chip és a szövet segítségével?
Így van, hogy mesterséges környezetben előre lehessen vizsgálni azokat a betegségeket, amikkel találkozunk, és akár emiatt ugye pontosabb, jobban célzott, akár személyre szabott gyógyítási módszereket lehessen kidolgozni ezek ellen.
Mondta, hogy a csippekre tett, vagy a csippekkel összekombinált szövetek, azok őssejtekből vannak.
Ó, igen.
De hát ezeket valamilyen élő szervezetből ki kell nyerni?
Igen, én nem vagyok biológus, tehát ez az ősejt technológiával kapcsolatban biztos egy hozzáértőbb embert kell, hogy megkérdezzen, de igen, tehát hogy akár humán vérből, bőrszövetből vissza lehet ezeket a sejteket alakítani ősejteké és differenciáltatni ezek után. És ez a technológia, ez alkalmas arra, hogy utána speciális, differenciáltatott sejt kultúrákat hozzanak létre belőle a biológusok ezeken a csipeken.
Eddig ebből a kutatásból született ugye egy cikk, egy ismertető, illetve mi minden? Tehát hol tartanak most ahhoz képest, amit el szeretnének érni?
definiálni egy speciális területét próbáljuk meg megcélozni, ugye ezeknek a gyógyászati, vagy nem csak gyógyászati, hanem ugye amit pont említett például a kozmetikai iparnak az alkalmazásainak, és ugye az a konzorcium, amiben dolgozunk, különböző célalkalmazásokat fejleszt. Az egyik ezek közül, amiben érdekeltek vagyunk, ez a skin on a chip, tehát hogy egy bőr szövet létrehozása chipen, és ezek között, ezen a bőrszöveten különböző hatóanyagoknak a tesztelése. Úgyhogy mi arra fejlesztettünk mérési módszert, optikai mérési módszert, hogy kifejezetten gyulladásgátló vagy fájdalomcsillapító gyógyszer hatóanyagokat tudjunk kimutatni, akár a bőrszövet fölött, illetve a bőrszövet alatt kialakított mesterséges keringési rendszerben. Tehát tulajdonképpen a gyógyszer hatóanyagoknak a mérését, nagyon pontos mérését fejlesztjük, illetve fejlesztettük.
De az, amit önök csinálnak, az esetleg jó lehet a kozmetikai iparnak is, nem?
Igen. Mindenképpen. Tehát azért ez a konzorciumban nagyon sok olyan cég dolgozik, akik ugye mi kutatóintézet vagyunk, az összetétele a konzorciumnak nagyon vegyes, és ugye a fő cél az, hogy ezeket a kísérleteket nagyon nagy párhuzamosítással nagy tömegben lehessen végezni, tehát hogy tényleg alkalmas legyen arra, hogy a projekt, ha nem is a végén, de a projekt céljait tekintve távlatokban alkalmas legyen arra, hogy tényleg nagy tömegű párhuzamosított kísérleteket lehessen végezni, akár a gyógyszeriparban, akár a kozmetikai iparban ilyen hatóanyagtesztekre.
És tudják-e azt, hogy mit szólnak az önök kutatásához, ha egyáltalán tudnak róla a gyógyszergyárak?
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen kell, hogy tudjanak róla, ugyanis a szabályozásokat, a nemzetközi szabályozásokat ők is figyelik, tehát mindenképpen ez egy aktuális kérdés a gyógyszergyárak szempontjából is. Folyamatosan én úgy látom legalábbis, hogy a szabályozás is követi, illetve a szabályozás is fejlődik ezekkel a kutatásokkal párhuzamosan, tehát a standardizálása ezeknek a technológiáknak, a csipeknek, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ezek a technológiák, ezek néhány éven belül meg kell, hogy jelenjenek a gyógyszeripari cégeknek a érdeklődési körében is.
És ezeket a bizonyos csippeket, amelyek képesek kapcsolatba lépni ezekkel az emberi vagy állati szövetekkel, ezeket ki csinálta?
Hát a konzorciumban, ahogy ön említette is, vannak olyan cégek, amik kifejezetten Európa vezető cégei, mondjuk a mikrofluidikai technológia fejlesztésében. Ez a Microfluidic Chipshop, a Micronit. És ők azok, akik olyan technológiát fejlesztenek, hogy ezeket a csipeket nagy tömegben olcsón lehessen előállítani. Tehát vannak ilyen ipari partnerek a konzorciumban, és hát emellett persze vannak a biológusok, az orvostechnikával foglalkozó partnerek, nagyon sok olyan cég is, kisebb startup, nagyobb cég, akik alkalmasak arra, hogy ezeket az eredményeket később majd a piaci vonalra is ráültessék.
Gyorsabb-e az önök organon chip technológiája, vagy gyorsabb lesz-e, mint a hagyományos állatkísérletek?
Hát, hogyha nagy párhuzamosítást sikerül elérni, és ugye ennek a projektnek egyik, hát azt tűztük az ászlónkra, hogy tényleg nagy tömegű kísérleteket lehessen végezni párhuzamosan, nagyon pontos körülmények között, nagyon pontosan monitorozva a kémiai környezetét ezeknek a szöveteknek, vagy szövetmodelleknek, akkor én azt gondolom, hogy felgyorsíthatók akár ezek a kísérletek. Ugye egy gyógyszer hatóanyag teszt, hát a statisztikák szerint azért 10-15 év, talán míg az első gyógyszer hatóanyag molekulától eljutnak az engedélyeztetésig. Úgyhogy itt nagyon-nagyon hosszú időről van szó, abban reménykedik mindenki, igen, hogy ezek egyrészt olcsóbbá teszik, ugye óriási összegekről beszélünk, tehát olcsóbbá teszik, és gyorsabbá teszik ezeket a gyógyszerhatóanyag teszteket, amit ugye egyébként a mesterséges intelligencia is már a tervezésnél is segíthet, illetve hát a jelfeldolgozásnál, ami mi általunk szolgáltatott jeleknek a feldolgozásánál is segíthet. Úgyhogy mindenki abban reménykedik, hogy olcsóbb, gyorsabb és természetesen humánusabb lesz ezekkel az eredmények segítségével a gyógyszer fejlesztés.
Vannak-e még olyan kutatási problémák, amelyek időközben derültek ki, amelyeket nem sikerült megoldaniuk még?
Hát a gyógyszer, ugye ez folyamatosan vannak kihívások. Tehát ha mi arra célzunk, hogy gyógyszerhatóanyag koncentrációt tudjunk mérni, az általában nem azt jelenti, hogy egy mérési módszer minden gyógyszerhatóanyag molekulára nagyon jól alkalmazható. Általában rá kell hangolunk a mérési módszert. Az is elképzelhető, hogy egy adott molekulánál a mi módszerünk nem teljesen jól működik, és akkor keresni kell valami más megoldás, hogy hogyan lehet azt a gyógyszerhatóanyag koncentrációt meghatározni. Úgyhogy erre is folyamatosan vannak ugye, olyan projektek, illetve olyan kutatások, amik bővítik ezt a kimutatási lehetőségeket, vagy kimutatási akár a koncentráció, alacsony koncentráció irányában, akár a minél több hatóanyag kimutatásának az irányában, és akkor megjelennek, ahogy mondtam is, ez a felületerősített Raman spektroszkópia például, amivel mi is foglalkozunk, hogy hát, ha nem is Szent Grálnak tekinthető, de sokak által abban reménykedik sok kutató, hogy ez sok hatóanyagra vagy molekulára lesz alkalmazható, mint nagy érzékenységű kimutatási módszer.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, nem mondom azt, hogy itt mindent rögtön megértettem volna, de hogy ez egy rendkívül bonyolult technológia, amin önök dolgoznak.
Hát igen, igazából azt kell látni, én azt gondolom egyébként, ami nagyon hát előremutató, vagy izgalmas is, hogy mi például a félvezető technológia oldaláról jöttünk. Mi azért értünk, hogy mikroméretekben hogyan lehet kialakítani szenzorokat, hogyan lehet kialakítani mikrofluidikai csipeket. Vannak, akik a biológia oldaláról. Tehát azt lehet látni, hogy tényleg ez a farmakológia, az orvostechnika, de és a másik oldalról ugye a félvezető technológia, optika területei közötti ilyen határvonal kezd elmosódni. Ebben a konzorciumban is olyan sokrétű a tudás, ami felhalmozódik, hogy ez az, ami talán előre viszi ugye ezeket a fejlesztéseket, hogy a technológiában megjelenő új eredmények, azok bekerüljenek a farmakológiába, az orvostechnikába, és közvetlenül lehessen használni őket mondjuk a gyógyászatnak a fejlesztésére. Tehát ez talán a kihívás ezekben a projektekben, hogyan értjük meg egymást, a különböző területekről érkező kutatók, és hát ez a szépsége is talán ennek a fejlesztésnek.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Fürjes Péter, a Hunren Energia Tudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Mikrorendszerek Laboratórium főmunkatársa, címzetes egyetemi docens volt a vendégem, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm szépen a lehetőséget.
Utópia.
Idén ismét átadták a legkiemelkedőbb női kutatóknak járó tudományos elismerést, a Nőkért és a Tudományért díjat. Az egyik díjazott Pápa Zsuzsanna, az Eli Alps Lézeres Kutatóintézet és a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptika Lendület Kutatócsoportjának tudományos munkatársa is. Üdvözlöm az Utópiában, kezét csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért fontos, hogy a nőknek legyen külön elismerésük a tudományban?
Hát szerintem, hogyha valaki a tudományos életre gondol, akkor vagy tudósokra gondol, akkor alapvetően férfi tudósok jutnak eszébe, akár Albert Einstein, csak hogy egy igen ismert példát említsek, és talán a pályaválasztás előtt álló lányok kevés olyan példát látnak, akikkel azonosulni tudnak, akiknél azt látják, hogy ó, ez egy érdekes pálya, ezt akár én is szívesen csinálnám, és lehet, hogy megvan a tudományos érdeklődésük, de mégsem jutnak el addig, hogy a pályaválasztásnál ténylegesen valamilyen tudományos pályát jelöljenek meg, mert egyszerűen nem látnak maguk előtt példákat. És talán ez a díj, ez abban is segít, hogy a díjhoz kapcsolódó média nyilvánosság által eljussunk akár ilyen pályaválasztás előtt álló lányokhoz is, és ők is lássák azt, hogy nőként is lehet boldogulni egy ilyen pályán. És persze ott van az is, hogy nőként nyilván az ember a gyermekvállalással akár hosszabb időt is kieshet a munkából, és ezek a díjak, ezek segítenek abban, hogy ezekkel a megszakításokkal együtt is egy sikeres kutatói pályát tudhassunk magunkénak.
Tehát ez egy ilyen díj, amit nők kapnak a tudománnyal kapcsolatban, az főleg a kommunikáció, a PR, illetve az ismertség szempontjából fontos, hogy példát mutasson a többi nőnek?
Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos aspektus, tehát nyilván nekem, mint női kutatónak ez egy nagyon fontos visszajelzés, hogy fontos kutatást végzek, hasznos kutatást végzek, jó úton járok, tehát ez nyilván minden díjjal együtt jár, függetlenül attól, hogy nők vagy férfiak kapják, de talán azáltal, hogy itt a nők vannak reflektorfénybe helyezve, igen, talán egy jó példát tudunk mutatni, ugyanis azért a nők még mindig alul reprezentáltak ezen a pályán, és talán sok diáklány azért nem meri választani ezt a pályát, mert úgy gondolja, hogy nincs esélye labdába rúgni, és majd nehézségekkel találja szembe magát, és talán, hogyha így a díj kapcsán eredményes női kutatókat látnak maguk előtt, akkor az megkönnyíti a választásukat, és akár többeket is erre a pályára terelhet.
Van-e olyan tudományos kutatás, amit a nők másként esetleg jobban képesek elvégezni, mint a férfiak? Vagy csak ez a tradicionális férfi központúság miatt van így?
Szerintem olyan kutatás talán nincs, vagy nem is innen közelíteném meg, inkább onnan közelíteném meg, hogy a nők talán picit könnyebben kommunikálnak egymás között, és hogyha nők is vannak egy kutatócsoportban, illetve férfiak is vannak kutatócsoportban, akkor a nők jelenléte talán egy picit a dinamikát megváltoztathatja, és végül is, amit ön mondott, az is igaz, tehát biztos vannak olyan folyamatok, amihez talán egy nőnek nagyobb affinitása van, nyilván vannak olyan folyamatok, amihez egy férfinak nagyobb affinitása van, de hogyha mind a két nem reprezentálva van, akkor együtt biztos, hogy sokkal jobb eredményeket lehet elérni, tehát én mindig annak a híve vagyok, hogy a kutatást azt érdemes csoportban csinálni, én is mind a két munkahelyemen egy nagyon jó kutatócsoportban dolgozhatok.
Elnézést, megkérdezhetem azt, hogy az ön legszűkebb kutatócsoportjának a nemi aránya az milyen?
Hát az Eliben ott egészen különleges, mert ott hatan vagyunk a kutatócsoportban, és ebből négy nő. Tehát szerintem ez egy fizikus kutatócsoportokban nem annyira jellemző. A Hunden-Wigneres kutatócsoportban ott azért többségben vannak a férfiak, de ott is hárman vagyunk nők. És igen, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó dinamikát tud eredményezni így a kutatócsoporton belül, és így nemektől függetlenül is nagyon jó az, hogyha többen dolgozunk együtt, mert mindenkinek nyilván megvannak az erősségei, megvannak a hátrányai, amit egy kutatócsoportban ki lehet kompenzálni, illetve azt lehet erősíteni, ami jól megy.
A Hunren oldalán olvasható egy interjú önnel, amelyben a kutatásairól is szó van. Többek között arról, hogy önt idézem, fizikusként dolgozom, és azt vizsgálom, hogyan viselkednek bizonyos fémek, ha rövid fényfelvillanásokkal világítjuk meg őket. Mit jelent, hogy rövid fényfelvillanások? Milyen rövid fényfelvillanásokról van szó?
Ugye én az Eli Alps Lézeres Kutatóintézetben dolgozom, és itt ugye nem folytonos üzemű lézerek vannak nagy többségben, mint akár egy ilyen lézeres mutatópálca, ami folyamatosan kibocsátja a fényt, hanem olyan speciális lézerek, amik nagyon rövid fényfelvillanásokat tudnak előállítani, amiket a mi kísérleteinkhez használunk, azok jellemzően ugye néhány tíz femtoszekundum skálába esnek, ugye egy femtoszekundum az 15 nagyságrenddel rövidebb, mint a másodperc, tehát ezek ilyen elképzelhetetlenül felfoghatatlanul rövid fényfelvillanások, de ezek kellenek ahhoz, hogy azokat az érdekes jelenségeket meg tudjuk figyelni, illetve elő tudjuk idézni, amik azokhoz a jövőbeli alkalmazásokhoz vezetnek, amiket én is megemlítettem az interjúban. Tehát a fémek, amiket vizsgálok, azok a méretük miatt különlegesek. Ezek fém nanorészecskék, vagy pedig fém vékony rétegek. Mind a kettőnek az a jellemzője, hogy a méret tartománya az a hajszál vastagságának akár a század vagy ezred része. És a fém nanorészecskék azok arra képesek, hogyha ezekkel a rövid fényfelvillanásokkal megvilágítjuk őket, akkor képesek a fény energiáját maguk köré gyűjteni. Tehát ennek lehet egy érdekes felhasználása az, hogy a napelemekben ezzel a hatásfokot lehet növelni. A fém vékony rétegekben pedig ezekkel a nagyon rövid fényfelvillanásokkal nagyon rövid optikai jeleket tudunk indítani, és ezek a mostani elektronikai áramköröknek, illetve ezeknek az elektronikai megoldásoknak a sebességét akár nagyságrendekkel növelhetik a jövőben.
Ezeknek a femtoszekundumos felvillanásoknak van-e közük a tavaly Nobel-díjat kapott Krausz Ferenc kutatásaihoz, aki az anyagban jelenlévő elektronok dinamikájának vizsgálatában alkalmazható atoszekundumos fényimpulzusokat kutatta?
Igen, tehát ezek mindenféleképpen kapcsolódó területek, és ugye itt az Eli Alps Kutatóintézetnek az egyik fő profilja az az, hogy ezeket az attoszekundumos impulzusokat előállítsa, és ezekkel kutatásokat végezzen, tehát ez nagyon szorosan kapcsolódik Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatásához. Én a femtoszekundumos impulzusokat önmagukban használom föl, ahogyan ebből a lézerberendezésből ezek kinyerhetőek. Ahhoz, hogy attoszekundumos impulzusaink legyenek, ahhoz ezeket a femtoszekundumos impulzusokat például nemesgáz atomokból álló ilyen sugarakba kell belelőni, és egy másodlagos folyamat során keletkeznek az attoszekundumos impulzusok. Tehát az én kutatásom annyiban elválik ettől, hogy mind a két kutatási téma a femtoszekundumos lézereknek a fényét használja, de míg én közvetlenül felhasználom ezeket a kísérleteimben ahhoz, hogy attoszekundumos impulzusaink legyenek, és azzal további vizsgálatokat tudjunk végrehajtani, ahhoz egy másik fényútvonalon még egy másodlagos reakciót is elő kell velük idéznünk.
Azt írtam magamnak, hogy de ez lehet egy nagyon buta kérdés, de akkor mondja azt, hogy ez abszolút inadekvált dolog, hogy mi tud történni egy femtoszekundum és egy attoszekundum között. Az attoszekundum ugye, legalábbis Krausz, ha jól emlékszem, úgy magyarázta, hogy a másodperc milliárdomod részének a milliárdomod része.
Igen, igen. Tehát egy femtoszekundum és egy attoszekundum között ezerszeres a szorzó. Tehát most képzeljük el, hogy mi történik egy másodperc és ezer másodperc között. Tehát ezek borzasztó nagy különbségek, egész más reakciók, vagy egész más folyamatok játszódnak le egy másodperc alatt, illetve egész más folyamatok játszódnak le ezer másodperc alatt, ami már több perc. Tehát ugyanígy kell elképzelnünk a femtoszekundumos, illetve az attoszekundumos fényfelvillanások közötti különbséget is. Tehát, hogy amit egy attoszekundumos felvillanással meg tudunk figyelni, azt egy femtoszekundumos felvillanással csak valami elmosódott dolognak látnánk, vagy még annak sem. Tehát ahhoz, hogy akár így az elektromozgásokat, amiről a Krausz Ferenc professzor úr is beszélt, a maguk valójában fel tudjuk oldani, ahhoz azért az attoszekundumos impulzusokra van szükség, és ez a femtoszekundummal, ami már ezerszer hosszabb, azzal lehetetlen.
Jelenleg az attoszekundumnál tartunk a méréseket illetően, és lehet, hogy ennél még sokkal kisebb idő elemeket is majd felfedeznek, ki tudja mikor. Tehát, hogy arról mi a véleménye, mennyire a határa annak, amit az ember meg tud figyelni?
Hát jelenleg a technológia az mindenféleképpen az attoszekundumoknál tart, Elképzelhető, hogy még ennél lesz rövidebb is, ez nem az én közvetlen kutatási területem, úgyhogy most éppen milyen kutatások zajlanak ebben az irányban, erről nem tudok pontos információt adni. Viszont az attoszekundumos kutatás is nagyon új, tehát az első impulzusokat alig 20 évvel ezelőtt figyelték meg, tehát még az attoszekundumos kutatás is azért bőven tartogat megoldandó problémákat és olyan érdekes jelenségeket, amik még mindig felfedezésre várnak. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a következő éveket még az attoszekundumos megfigyelések fogják uralni ezen a területen.
Az előbb azt mondta, hogy ha a fém nanorészecskékeket világítunk meg ezekkel a fényfelvillanásokkal, akkor ezek képesek maguk köré gyűjteni a fényenergiát. Feltételezem, hogy akkor több energiával fognak rendelkezni. De hogyan tudunk előállítani ilyen rövid fényfelvillanásokat? Milyen eszközzel?
Hát ezeket a fényfelvillanásokat ilyen speciális lézerekkel tudjuk előállítani. Ilyen lézerből például itt a Eliabs kutatóintézetben is több megtalálható. Ezeket úgy kell elképzelni, ugye az ember a hétköznapi életben, ahogy már korábban is mondtam, milyen lézerekkel találkozik, talán egy lézeres mutatópálcával, ami a tenyerében elfér. Már most ezek a speciális lézerek, ezek ilyen hatalmas laboratórium csarnokokat foglalnak el, tehát van egy kisebb lézer, amiből kijön egy bizonyos tulajdonságú fényfelvillanás, de ahhoz, hogy az megfelelően erős legyen, megfelelően rövid legyen, a kísérletekhez olyan állapotban tudjuk használni, amire nekünk szükségünk van, rengeteg különböző állomáson kell végigvezetni ennek a kezdetben kisebb lézernek a fényét, és így kapunk végül is egy akkora lézerrendszert, ami egy egész ilyen kísérleti csarnokot elfoglal, és ennek a végén kapjuk azokat a speciális fényfelvillanásokat, amiket a kísérleteinkhez tudunk használni. De én nem is elsősorban a lézeres oldalon dolgozom, nekem inkább az a kihívás, hogy ezeket a fém nanorészecskéket előállítsam. Tehát én itt az Eliabs kutatóintézetben a nanofabrikációs labornak vagyok a munkatársa, és nekünk olyan speciális eszközeink vannak, amikkel ezeket a hajszál vastagságánál akár ezerszer kisebb fém részecskéket nagy pontossággal elő tudjuk állítani. Ezek pedig olyan berendezések, az egyik az egy elektron mikroszkópon alapul tulajdonképpen, tehát ezeknek a részecskéknek olyan kicsi a mérete, hogy ezt hagyományos mikroszkóppal már megfigyelni sem lehet, tehát a vizsgálatukhoz is elektronmikroszkópra van szükség, ami a látható fényel működő mikroszkópoknál sokkal jobb térbeli feloldást biztosít, illetve ezt az elektronsugaras besugárzást használjuk ahhoz is, hogy ezeket a részecskéket előállítsuk. Ez gyakorlatilag egy ilyen litográfiás eljárás, tehát egy speciális polimerbe az elektronsugárral kialakítunk egy öntőformaszerűséget, és utána azt vonjuk be egy fémréteggel, és utána a polimer eltávolításával csak a besugárzott területeken maradnak lenne a fém mintázatok, és ezzel tudjuk, ezzel az elektronsugaras litográfiával tudjuk nagy pontossággal előállítani azokat a nanorészecskéket, amiket a kísérleti körülményekhez előzőleg optimalizáltunk, és ezekkel tudunk akkor például nagy térkoncentrációt megfigyelni megfelelő lézeres besugárzás után.
De hát ez a munkához gondolom iszonyúan óvatosan kell bánni az eszközökkel, hogy milyen hibák következhetnek be, tehát itt nem lehet itt nyújtózkodni, vagy ásítani, vagy nem tudom mit csinálni, mert akkor az egész nem tudom hány havi munkája kárba veszett.
Hát az biztos, hogy itt nagyon óvatosnak kell lenni, itt a rezgések például azért nálunk nagyon nem szeretett dolgok, tehát ez a elektronlitográfiás berendezésünk, amiről az imént beszéltem, ez egy olyan laborban helyezkedik el, ahol kifejezetten ennek a berendezésnek egy saját kis beton alapot építettek, ami az épület többi részétől le van választva, Így, hogyha mondjuk a mellettünk lévő folyosó szakaszon lift közlekedik, akkor az szerencsére nem zavarja ezt az eljárást, meg hogyha esetleg becsapjuk a laborajtót, de igen, tehát hogy ahol már ilyen nanométeres pontosságú mintázatokat szeretnénk előállítani ott, ahogy mondta is, így lábújhegyen kell járni, és ezért óvatosnak kell lenni.
Végzett önkutatásokat a szegedi lézerközpontban? Mert hogy az, ugye Európa lézerközpontját Szegedre telepítették, és feltételezem ott is végezhetnek ilyen kísérleteket, és nem tudom, hogy az ön által végzett kísérletek azok alkalmasak-e ott például.
Így van, tehát én ahol dolgozom, ez az Eli Alps, ez maga ez a lézerközpont, tehát hogy, ahogy én mondtam, én nem közvetlenül a lézerekkel dolgozom, hanem én ebben a nanofabrikációs laborban dolgozom, de ez ugyanúgy a lézerközpontnak a része, és az nálunk előállított mintákat az itteni lézerekkel tudjuk besugározni, és vizsgálni a tulajdonságaikat, és megfigyelni ezeket a különleges térkoncentráló energiaösszegyűjtő tulajdonságokat, vagy akár ezeket a nagyon rövid optikai jeleket, amiket el tudunk indítani ezeken a fém vékony rétegeken. Nyilván ez annyiban kicsit különlegesebb ez a labor, hogy mi nem elsősorban lézeres kutatást végzünk, hanem mikroszkópos vizsgálatokat, én különböző nanoméretű rendszereknek a vizsgálatát, az előállítását, és ez az egész lézeres kutatóközpont, ez egy felhasználói létesítményként működik, tehát nem csak saját kutatást végzünk, hanem nagyon sok együttműködésünk van, akár magyarországi, akár külföldi kutatócsoportokkal, akik megkereshetnek minket az ötleteikkel, pályázhatnak úgynevezett nyalábidőre, vagy a mi esetünkben.
Így hívják, hogy nyalábidő, és akkor erre lehet pályázni?
Igen, igen. Hát mivel ez egy lézeres kutató intézet és lézer nyalábokat biztosít.
Igen, de egy laikusnak ez mulatságosan hangzik.
Hogy nyalábidő, vagy mondjuk műszeridő, az egy kicsit talán így közérthetőbb, és akkor hozzánk is szoktak jelentkezni olyan ötletekkel, hogy valaki egy speciális fém mintázatot szeretne használni a laborjában, és akkor a mi infrastruktúránkra is tudnak pályázatot beadni, és akkor mi ezt segítünk megtervezni, legyártani, tehát ilyen értelemben nem csak saját kutatásaink vannak, hanem tényleg a világ minden részéről együtt tudunk működni kutatókkal.
Ha jól értettem a cikkből, akkor az Eli Alpsnál nem teljesen alapkutatások folynak, a Wignernél meg teljes alapkutatások folynak. Hogy lehet ezt a kettőt egyeztetni? Tehát, hogy ez többségében, amit ön mondott, az alapkutatás, ugyanakkor mondta, hogy ezeket esetleg már, mint az eredményeket fel lehet használni a kvantumszámítógépnél, az okostelefonoknál, az űrkutatásban, a rákkutatásban, de itt most...
Így van. Hát amivel én foglalkozom, az mind a két kutatóintézetben inkább alapkutatásnak számít. Tehát mi most még ezeknek a speciális fémeknek nagyon alapvető tulajdonságait próbáljuk feltárni. De azért ezt akkor tudja az ember elhivatottan, és akkor tudja motiváltan végezni, hogyha látja azt, hogy hosszú távon ez hova vezethet. És nyilván ezek a felhasználási területek, amiket említettem, tehát akár a napelemek hatásfokának növelése, akár a jelfeldolgozó eszközök, vagy jeltovábbító eszközök sebességének a növelése, ezek több 10 éves távlat, mire megvalósul. De azon vagyunk, hogy mindig egy újabb kis építőkockát hozzátegyünk ehhez a nagy távlati célhoz, és ezeknek az összességéből előbb-utóbb azért abban bízunk, hogy tényleg egy használható eszköz, vagy egy használható módszer fog kikerekedni, ami a hétköznapi emberek életében is meg fog jelenni néhány 10 éven belül, de most jelenleg még ott tartunk, hogy ilyen alapvető tulajdonságokat próbálunk feltárni, alapvető viselkedéseket ez alapján optimalizálni, fejleszteni, akár a nanostruktúráinkat, ezeket a nanorészecskéket, akár a fémfelületeknek a különböző tulajdonságait, amiken ezek a gyors jelek tudnak terjedni. Úgyhogy egyelőre ez alapkutatási fázis, de mindenképpen az a célunk, hogy a sok kis építőkocka összepakolásával ezekből működő eszközök szülessenek.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Pápa Zsuzsanna, az Eli Abs Lézeres Kutatóintézet és a Hunrenz Igner Fizikai Kutatóközpont Ultragyors Nanooptika Lendület Kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt az utópiában. Kedi csókolom, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.